A mi segítségünk és együttlétünk gazdag megáldása, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Isten hozta a testvéreket erre a mai nyugalomnapra, Isten lelke tegye gazdaggá a vele való találkozásunkat. Énekeljük testvérek kezdőénekül a 163. éneket. A 163-as ének így kezdődik: Te rólad zeng dicséretünk, nagy Isten, téged tisztelünk. Hallgassuk meg, kedves testvéreim, Dávidnak egyik szép hálaadó zsoltárát, a 30. zsoltárt. Az elejétől olvasom egészen a végéig a 30. zsoltárt. Magasztallak, Uram, mert megmentettél. Nem engedted, hogy ellenségeim örüljenek bajomon. Uram Istenem, hozzád kiáltottam, és meggyógyítottál engem. Uram, kihoztál engem a holtak hazájából. Életben tartottál, nem roskadtam a sírba. Zengetek az Úrnak, ti hívei, magasztaljátok szent nevét. Mert csak egy pillanatig tart haragja, de egész életen át a kegyelme. Este szállást vesz a sírás, reggelre itt az ujjongás. Mi jó dolgom volt, azt gondoltam, nem tántorodom meg soha. Uram, kegyelmedből hatalmas hegyre állítottál, de ha elrejtetted orcádat, én megrettentem. Hozzád kiáltok, Uram, így esedezem az Úrhoz. Mit használ neked a vérem, ha leszállok a sírgödörbe? Hálát ad-e neked, aki porrá lett? Hirdeti-e hűségedet? Hallgass meg, Uram, kegyelmesen! Légy segítségemre, Uram! Gyászomat örömre fordítottad, leoldoztad gyászruhámat, és örömbe öltöztettél. Ezért szüntelen zeng neked a szívem, örökké magasztallak, Uram, Istenem! A kegyelem Istene tegye áldotta az igéjét, hogy az gazdagon lakozzék a mi szívünkben, hogy tudjunk sok lelki gyümölcsöt teremni az ő dicsőségére. Gyertek, imádkozzunk, valljuk meg bűneinket együtt a következő képpen. Úristen, örökké való és mindenható atyánk, Íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és károsztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és okasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtte. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről szóló bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéjéből, ahol így szól hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Dicsőítsük Isten, kedves testvérek, elénekelve a 400. énekünk B változatát. A 400-as ének B változatának az első 4 versét énekeljük. Az első vers így kezdődik, légy csendes szívvel és békével.
Életednek Istenét.
Imádkozzunk! Istenünk, édesatyánk, már is bűnbánattal kényszerülünk megvallani neked, hogy nem mindig tudunk csendes szívvel és békével lenni. A hétköznapok sűrűjében, az érdekek összeütközésének a harcterén nem egyszer összetörik a mi békességünk. Nem egyszer fölemeljük türelmetlen hangunkat. És bizony elég egy éles szó ahhoz, hogy megbántsunk már is valakit. Urunk, bocsásd meg nekünk, amikor nem tudunk megmaradni a te békességedben, és amikor a csendes szív helyét a háborgó szív foglalja el. Köszönjük, hogy jöhetünk hozzád ezzel a reménységgel, hogy te ismét lecsendesíted életünk belső vagy külső viharait, és ismét megajándékozol minket a mennynek a nyugalmával és csendjével. Erre vágyik a szívünk. Ezért örülünk a nyugalom napjának, mikor letehetjük a munkaeszközöket, kiléphetünk a harctér zajából, és bevonulhatunk ismét a te csendedbe. Köszönjük, hogy a te simogató érintésedre, ami szívünk egészen megnyugszik, mint a síró, rívó gyermek, amikor az édesanyja ölébe veszi, megsimogatja, körbe csókolgatja, szívére szorítja, és már is lecsendesedik. Köszönjük, atyánk, hogy Jézus Krisztusban ezt a mennyei békesség forrást adod nekünk. Mi is vallhatjuk a több ezer éves Mikeási proféciával, ő a mi békességünk. Kérünk, most is szólíts meg, Urunk, úgy, hogy a mi szívünk ismét örüljön annak, hogy mennyei szót hall. Ismét rá irányuljon szívünk arra, amit a te újjáteremtő szavad által akarsz bennünk megvalósítani. Köszönjük neked, hogy Jézusért kész vagy ismét kiárasztani gazdagító szent lelkedet, világosságot gyújtani ismét a mi szívünkben, elűzni mindent onnan, ami nem odavaló, és felderíteni a mi szívünket ismét a te jelenlétedbe. Jézusért kérünk, atyánk, hallgass meg és áldj meg minket. Amen. Készüljünk, drága testvéreim, Isten igének a hallgatására, elénekelve a 168-as ének mind négy versét. A 168. ének mind négy versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: Urunk Jézus, fordulj hozzánk!
Kegyelmetlen,
Tehát a testvérek, hallgassuk Isten igéjét az Ézsaiás próféta könyvéből, az 52. rész 7. versétől kezdődően. Felolvasom az igét az Ézsaiás próféta könyvéből, az 52. rész 7-től 9-ig terjedő verseiből. Hallgassuk csendes és figyelmes lélekkel. Mi szép, ha feltűnik a hegyeken az örömhírt hozó lába. Békességet hirdet, örömhírt hoz, szabadulást hirdet. Azt mondja Sionnak, Istened uralkodik. Halld, őrállóit hangosan kiáltanak, együtt ujonganak, mert saját szemükkel látják, hogy visszatér az Úr a Sionra. Vígan ujjongjatok minnyájan, Jeruzsálem romjai, mert megvigasztalta népét az Úr, megváltotta Jeruzsálemet. Vígan ujjongjatok minnyájan, Jeruzsálem romjai, mert megvigasztalta népét az Úr, megváltotta Jeruzsálemet. Különös, mozgalmas eseményre utal ez az ézsaiási profécia. A babiloni fogság végét hirdeti meg Krisztus előtt a 6. század vége felé. Mégpedig egy nagyon mozgalmas képben, amikor látja a proféta, hogy a hírnök megjelenik a hegyen, Jeruzsálem fölött, és bekiált a szent városba a maradék népnek, hogy vége a fogságnak. Ez a hírnök békességet hirdet, jó hírt hoz, szabadulást hirdet. A végre, hogy Jeruzsálem maradék népe is tovább zengje ezt az örömhírt Júda minden települése lakóinak. Jó hírt vinni, jó hírt mondani, nagy dolog, testvérek. Kis humoros történet szerint egy idős bácsi bemegy egy technikai üzletbe rádiókészüléket vásárolni. Kipróbál néhányat, végül azt mondja az eladóknak, hogy nem tetszik egyik sem. Furcsálják, mert hát mindegyik működött. Mikor kapnak új árut? Jövő héten jöjjön be, bácsika. Bemegy, újra kipróbál néhány újabb készüléket. Egyik sem tetszik. De hát mi a baj, már türelmetlenkednek az eladók, hisz mindegyik jól működik. Az a baj, fiam, mondja a fiatal eladónak, hogy egyik sem mond jó hírt. Testvérek, manapság, ha bekapcsoljuk a tévét, vagy az internetet, nagyon kevés jó, pozitív hírt olvasunk és hallunk. Itt robbantottak, ott történt fegyveres támadás, itt gyilkoltak meg valakit, itt fulladtak a tengerbe a menekültek, és sorolhatnánk még a borzalmasabbnál borzalmasabb híreket, hogy mi is megállapítsuk, mint ez az egyszeri bácsi, hogy egyik sem mond jó hírt. És nyilván, amikor az emberi kapcsolatainkat gyakoroljuk, akkor is egy csomó hír megy tovább. És mindig nagy kérdés, hogy miféle hírek mennek tovább általunk másokhoz. Összefutunk, utcán, bevásárlóközpontban, hallottad? És akkor talán egy közös ismerőssel történt valamit, mondunk tovább. Baleset történt vele. Most derült ki, hogy súlyos beteg. És érdekes módon mi magunk is úgy vagyunk, hogy az ilyen negatív előjelű történések nyomán jövünk inkább izgalomba, és adjuk tovább hamar az ilyen híreket. Pedig mennyivel szebb lenne jó hírt hordozni. Hallottad? Azok a közös ismerőseink végre megbékültek egymással. Hallottad? Az az XY testvérünk meggyógyult. Örüljünk együtt, adjunk hálát érte. Hallottad? Az az otthonról elfutott, lázadó fiatal visszatért a szüleihez. Megbékéltek. Nagy örömhír. És lehetne megint példák sokaságát mondani, hogy miféle hírt hordozunk. Itt egy olyan hírnökről van szó, aki békességet hirdet, jó hírt mond, szabadulást hirdet. Ugye egy postásról is kiderülhet, hogy visz jó hírt, vagy visz rossz hírt. Hoz egy táviratot, talán egy halálhírrel, de hozhat egy olyan levelet is, amiben örömhírt közöl a levélírója. És bizony a postások mondhatnák el, hogy amikor talán éppen előttük kibontják a táviratot, ugye régebb ez gyakrabban működött, manapság már gyorsabban megy az e-mailen a hír, de akkor bizony hány és hány esetben volt tanulja egy postás annak, hogy elkomorult a táviratot kézbevevőnek az arca, avagy földerült az arca az örömhírre. Részese lett a hírvivő, a hír átvevője örömének, vagy bánatának. Háború idejéről tudjuk azt, hogy a frontról jöttek haza a hírek. És többnyire a halálhírek. Ez egy faluban többnyire a parókiára vitte a postás az ilyen halálhírt hozó levele. És a lelkészek nagyon nehéz feladata volt az, hogy elmenjen az illető családhoz, és közölje, mi szerint ebben a levélben az áll, hogy a fronton, vagy a hadifogságban meghalt az apa, vagy meghalt a fiú gyermek. Korosabb lelkészeink, elődeink írásaiból, elmondásaiból tudjuk, hogy milyen nehéz feladat volt közölni, vinni az ilyen hírt. Mert hogy tudta, hogy utána rögtön komoly időt és energiát kell szánni a vigasztalásra. Mert nem lehetett otthagyni a családot a hirtelen érkezett csapás hírével, hanem ott kellett maradni, együtt érezni vele, együtt dolgozni fel a hírt, és vigasztalni. Milyen jó, hogy Isten így érkezik hozzánk. Lám, mikor is hangzik el ez a különös profécia? Akkor, amikor már nagyon ránehezedett a több évtizedes fogság Babilonban Izrael elhurcolt népére. És amikor Isten azt mondja, hogy elég ebből, akkor elküldi a hírnököt. És azt mondja, a hírnököt, a jó hírt váró népről, hogy fölkapja a fejét, fölemeli a fejét a hegyekre, ahol megjelenik a hírnök. És azt mondja, milyen szép, ha feltűnik a hegyeken az örömhírt hozó lába. Mert aki hozza az örömhírt, különösen ugye ókori világban, sivatagos, köves, nehéz terepeken át érkezve, sokszor fölsebesedett a lába, tüskék megszúrták, és mégis hozta az örömhírt. Jézus is belépett ebbe a mi világunkba, bűntüskéi közé, kemény szívemberek közé, a gonoszságtól megterhelt világba, és végigment a mi világunkon úgy, hogy nem csak a lába sebződött föl, hanem a szíve is. Mint ha ráérzett volna az az asszony, hogy ezért kell Jézus lábait könnyeivel öntöznie, hajával törölnie. Mert olyan hírvívő jött közénk, aki nagyon nagy utat tett meg a mennyből a földre. Az Isten szívétől nagyon távolra szakadt emberig, hogy a kettőt ismét összekösse, hogy békességet hirdessen Isten és ember között. Békességet, szabadulást hirdessen, megváltást hirdessen, mert az eredeti szövegben ez a szó van itt, hogy megváltást hirdessen az Istentől elszakadt népnek. Görög világból maradt fent az a legenda, amiről azt mondják a történet kutatók, hogy csupán legenda, de akár valóság is lehet. Amikor időszámításunk előtt 490-ben zajlott a görög-perzsa háború Maratonnál, ahol végül a görögök győztek a perzsák fölött, akkor állítólag egy görög katona a győzelem öröm hírével elfutott Maraton mezejéről, és egészen Athénig futott, bő 42 kilométeres távot téve meg. És amikor megérkezett, már csak annyira volt energiája, hogy oda kiáltsa Athén lakóinak, hogy győztünk, és a túlzott erőfeszítéstől holtan roskadt össze. De elég volt egy szó, győztünk. Akár élete árán is, kipréselve önmagából, ereje utolsó megfeszítésével ezt az egy szót, győztünk. És közben ő holtan rogyott össze. És akkor így keveredik a győzelem öröme a gyásszal. De a győzelem öröme, mint egy túlcseng a gyász tényén. Mert hogy Jézus is valami hasonló formában kiáltotta világgá az Isten győzelmét a bűn fölött. A világosság győzelmét a sötétség fölött. Elvégeztetett. És közben ő meghalt. És ez volt az utolsó szava, amit már alig hallhatóan préselt ki az ajkain. De miközben ezt a világba kiáltotta, aközben érlelődött az Isten győzelme az ember javára. Milyen nagyszerű ez az örömhír. És milyen nagyszerű, hogy Isten soha nem hagyja az övéit üzenet nélkül. Megjelenik a hírvivő. És hoz egy olyan üzenetet, ami élet és halál kérdése azoknak, akikhez a hírnök jön. Mert nem mindegy, hogy mit üzen az Isten. Nem mindegy, hogy mit tartalmaz a hírnök szava. És lám, mit üzen? Békességet hirdet, jó hírt mond, szabadulást hirdet. Békességet, első helyen, békességet. Nem háborúságot, nem a haragot hozza, hanem a békességet. A tékozló fiú megejtő, nagyon ismert történetében is ugye újra és újra idéznünk kell, mert nagyon érzékletesen fejezi ki, hogy az atya ki fut a fia elé. Nem azért, hogy megszidja, hogy korholja, hogy visszazavarja a világba, hanem azért, hogy tárt karokkal keblére ölelje, körbe csókolgassa, hogy megbocsássa neki, hogy megvéküljön vele. És a megbékélése, megbocsátása jeleként új ruhát ad rá, gyűrűt húz az ujjára, vagyis új szövetséget köt vele. Sarut a lábaira, hogy nem ez itt lábasan érkezzen be az ünnepi asztalhoz. Igen, ezt teszi Isten, így hirdet békességet nekünk is. Ezért kezdődik úgy az Izsaiás könyve 40. része, hogy vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet. Hirdessétek neki, hogy vége van nyomorúságának, hogy minden bűne megbocsátatott. Ugyanarra a babiloni fogság végére vonatkozik az a profécia is az Izsaiás könyve 40. részéből. Ahol az van, vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet, vége van nyomorúságának, eredeti szöveg szerint Kecskeméti István így is fordítja az ő Bibliájában, letelt katonai ideje, lejárt a hadi szolgálata. Hazamehet. Mert amikor leszerel a katona, letelik a hadi szolgálat ideje, akkor ő örömmel mehet haza az övéhez. És erről van itt szó. Ezért olvassuk a 126. Zsoltárban azt, hogy mikor visszahozta az Úr Sion foglyait, megtelt a szánk nevetéssel. És azt mondták a körülöttük levő pogányok, hogy hatalmasan cselekedett ezekkel az Isten. Ezért örvendeznek. És akkor válaszul, mint egy megerősítésül a megszabadultak, a hazaérkezők is azt mondják, igen, igen, jól mondjátok, hatalmasan cselekedett velünk az Úr, ezért örvendezünk. De milyen érdekes, hogy előbb a környezet veszi észre, ők mondják ki, hogy miért is örvendeznek ezek? Hatalmasan cselekedett velük az Úr, ezért örvendeznek. És utána erősítik meg, igen, hatalmasan cselekedett velünk az Úr, ezért örvendezünk. Olyan jó lenne, ha így venné észre a világ, a környezetünk azt, hogy Isten hatalmasan cselekedett velünk. Hogy Jézus Krisztusban a szabadulást hozta el, mert ez az igazi szabadulás. Hogy nem kell már a bűn fogja légy tovább. Szabad lehetsz attól a bűntől, ami már-már tönkretette az életedet, vagy kikezdte a családodat. Szabad lehetsz. Hogy mondta Jézus, János Evangélium 8. részéből olvassuk a gyönyörű megejtő történetet. Paráznosságon rajta kapott asszony fölött, hogy mondta Jézus, én sem kárhoztatlak téged, eredj el, de többé ne vétkezz. Fölszabadítja őt egy új életre. Nem az újabb vétkezésre, hanem egy új életre. Igen, ezt teszi Isten szeretete. Izrael népével is. Utána megy. Mint ahogy utána ment Isten az első emberpárnak a bűneset után. Ádám, hol vagy, mit tettél? Látja, hogy mezítelenül dideregnek a kertfái között, rögtön gondoskodik róluk Isten. Mert a maguk által idétlenül összeaggatott kis fügefa levelekből összehozott ruhaféle helyett Isten bőrruhákat készít nekik, és abba öltözteti fel őket. Utána megy Kainnak is. Az első gyilkosság súlyos bűne után. Mit tettél? Atyád fia vére kiált hozzám az ég. És különös az Isten viszonyulása ehhez az első gyilkoshoz, Kainhoz. Megbélyegzi őt. És úgy bocsátja tovább az életbe, hogy senki meg ne öhesse őt. Különös, szinte érthetetlen, hogy bánik Isten a fogságot alaposan megérdemelt népével. Most békességet hirdet neki, jó hírt mond, szabadulást hirdet. Vége nyomorúságának. Igen, Isten újra és újra így hajol le a leghűtlenebbhez is, a legelesettebbhez is. Ott van a Dávid példája, szintén az Ószövetségből közismert. Izrael első számú embere, úgymond istenfélő király, gyönyörű himnuszokat ír. Imádságai maradtak fent a Bibliában. És a paráznasság és a gyilkosság bűnébe esik. De Isten nem hagyja helyben a dolgot, utána megy. Nátán próféta által. Persze először úgy tűnik, hogy ezek a proféták, Isten küldöttei, ezek a hírnökök, ezek nem örömhírt hoznak, hanem számon kérni jönnek. De ha ismerjük, elolvastuk, mert hallottuk sokszor, ugye, a Nátán proféta beszédét Dávidhoz, aki nem dorongolja le, nem megy neki direktbe, nyersen, durván, hanem elmond egy kitalált kis érdekes történetet a szegény ember egyetlen báránykájáról. Hogy rávezesse Dávidot magát a saját bűnére úgy, hogy ő maga háborodjon fel. Hogy mert ilyet tenni az a gonosz, gazdag ember, akinek volt bőven nyája, hogy elvegye a szegény ember egyetlen kis báránykáját. Halál fia legyen az ilyen ember. Dávid maga mondja ki az ítéletet saját maga fölött, mert azt mondja Nátán prófét, hogy te vagy ez az ember. Így vezeti rá Isten. Így megy utána. Így érkezik, úgymond ez a hírnök Nátán személyében hozzá, hogy leleplezze a bűnét, de utána rávezesse a bűnbánat útjára, és tudjuk, hogy ez meg is történt, mert Dávid összetörik, Dávid 7 napig sír, bőjtöl, gyászol közben, aztán utána eltemeti a paráznaság gyümölcseként született gyermeket is, de utána Isten úgy fölemeli, helyreigazítja az ő bocsánata révén, mert volt őszinte bűnbánat. Hogy később azt nyilatkozza Isten Dávidról, hogy találtam szívem szerint való embert. Mert nem az az Isten szíve szerint való ember, aki nem tud vétkezni. Olyan nincs. Hanem az az Isten szíve szerint való ember, aki vétkezik, de utána töredelmes szívvel oda tud menni Istenhez, és ki tudja mondani, mint a tékozló fiú, meg mint Dávid. Atyám, vétkeztem az ég ellen, Isten ellened. Nem vagyok immár méltó. Méltatlanná tettem magam a te szeretetedre, a te jóságodra. És Isten azután az elveszett méltóságot visszaadja. Philip Yancey írja le egyik nemrég megjelent könyvében azt, hogy megkérdezte két barátját Amerika egyik nagy városában, akik a rossz hírű negyedben dolgoztak missziós szervezetek munkatársaiként. Mindkettőnek ugyanazt a kérdést tette fel. Általában az egyházi emberek azt mondják, hogy amikor vétkezünk vagy visszaesünk a régi bűnökbe, megrontjuk az Istennel való kapcsolatunkat. Te olyan emberekkel dolgozol, mondja a Philip Yancey, ez a keresztény író az ő barátjának, akik naponta ilyen bűnökkel szembesülnek. Mit tapasztaltál? A régi bűnökbe való visszaesés eltávolítja őket Istentől, vagy közelebb viszi őket Istenhez? És az egyik barátja, aki a drogfüggők között dolgozott, gyors választ adott. Kétségtelen, hogy közelebb viszi őket Istenhez a régi bűnökbe való visszaesés. Fölkapta a fejét az író, hogy? Úgy azt mondja, hogy őket látva megértettem a gonosz hatalmát a világban, aminek teljes lelkükből szeretnének ellene állni, de nem tudnak. Ezek a pillanatok azonban a legkedvezőbbek, amikor visszafordulnak Istenhez, kétségbeesésükben hozzá kiáltva. Elbuktak, elég súlyosan vétkeztek. Mit tehetnének ezután? Felkeljenek, újrainduljanak, vagy bénák maradjanak? Isten kegyelméből egyesek közülük fel is tudnak állni, függőségben levő gyógyulásának az alapfeltétele az, hogy elhiggye az ilyen ember, hogy ő Isten gyermeke, aki méltó a bocsánatra. Nem olyan gyermeke Istennek, aki nem képes vétkezni, hanem akinek meg lehet bocsátani. És kinek lehet megbocsátani? Aki őszintén kiállt a akár drogfüggőségéből, alkoholfüggőségéből, paráznaságából, bármilyen bűnéből őszintén tud kiáltani Istenhez. És egy másik barátja, David, aki az AIDS betegek kórházát vezeti, szintén ezen a véleményen volt. Azt mondja, még nem találtam lelkibb embereket azoknál, akik itt vannak, AIDS fertőzöttek kórházában. Ők ugyanis naponta szembesülnek a halállal, és tudják, hogy bizonyos értelemben a betegség a tetteik következménye. Nagy részük a kábítószerezés vagy a szexuális kicsapongás következtében fertőződött meg a HIV vírussal. Életüket a csőd határozza meg. Nem tudom megmagyarázni, miért, de ezeknek az embereknek olyan a lelkiségük, az Istennel való kapcsolatuk, ami eleddig még sehol nem fordult elő. Amivel eddig sehol nem találkoztam, csak közöttük. AIDS fertőzött kórházi betegek között. Döbbenetes. Igen, ezért mondta Szalézi Ferenc, a múltkor is idéztem, hadd idézem újra, minél teljesebb lesz a nyomorúságunk tudata, annyival mélyebb lesz az Isten jóságába és irgalmába vetett bizalmunk. A nyomorúság és az irgalom ugyanis olyan szorosan összetartoznak, hogy egyik nem gyakorolható a másik nélkül. Testvérek, miért közöl ilyen hírt Isten Izraellel? Miért közöl ilyen örömhírt Isten mindenkori népével? Azért, mert Isten maga indul el, hogy elkészítse a megbékélést, elkészítse a szabadulást, és közli Sionnal akkor, és közli velünk is ma, hogy a te Istened uralkodik. Hidd el, akkor is, ha a bűn kikezd az életedet, akkor is, ha a félelem urrá lett rajtad, akkor is, ha gyötör téged a múlt, akkor is, ha netán az aggodalom szorítja a szívedet, ha a holnapra gondolsz. Isten hírnöke azt akarja a szívedbe zengeni, a Szentlélek által, hogy Istened uralkodik. Neked van Istened, ráadásul hatalmas, neki adatott Krisztusban a hatalom menjen és földön, és ő uralkodik. Olyan jó lenne ezt el is hinni. Olyan jó lenne ez hozzá igazítani életünket. Olyan jó lenne saját szemünkkel felismerni, látni azt, amit itt a profécia mond a vége felé, hogy szemükkel látják, hogy visszatér az Úr a Sionra. Visszatér az Úr a Sionra. Mert akkor, amikor a fogságban volt ez a nép 70 évig, akkor úgy tűnt, hogy a Sionon, a Szenthegyen nincs ott még Isten sem, hisz a templom is romokban hevert. Nem volt Isten tisztelet 70 évig Jeruzsálemben. De visszatér az Úr a Sionra, hozza a népét magával, és újraépül a templom, tudjuk, ez megtörtént. Milyen nagyszerű, mikor Isten visszatér. Visszatér a romos emberi élet területére, visszatér a szétzilált családokba, visszatér a megromlott kapcsolatokba, visszatér az aggodalomtól, félelemtől gyötrődő szívbe, visszatér a gyászoló, magányos emberhez, és föloldja a gyászát, félelmét, magányát, elűzi aggodalmát, és meggyógyítja kapcsolatait. Ezért mondja, viganuljongjatok mindnyájan Jeruzsálem romjai, mert megvigasztalta népét az Úr, megváltotta Jeruzsálemet. Vigan! Újjongjatok mindnyájan, Jeruzsálem romjai. Isten mindig a romok helyén akar valami újat építeni. A romok mindig arról beszélnek, mire képes az emberi bűn. A romok fölött újjászülető élet pedig mindig az Isten nagyságát hirdeti. Te egyén életedben és család életedben, nemzetünk szétszilálódó életében, vagy akár más nemzet lemorzsolódó helyzetében is, vagy akár a nagyon hitében, nagyon megingott Európában is. Isten újat tud cselekedni. Hatalmasat tud cselekedni. Azért, hogy átéljük a csodát, mit jelent, mikor Isten megvigasztalja a népét, és mit jelent, mikor Isten megváltja Jeruzsálemet. És nyilván, hogy ez a megváltás most már Jézus Krisztusban érvényes, nem csak Jeruzsálemre, hanem minden népre, minden nemzet fiára, lányára. És olyan jó, ha ennek a megváltásnak az élvezői lehetünk mi is, hogy együtt örüljünk ennek. Különös dolgot lehet megfigyelni a nagyon jól ismert Lukács 15-beli példázatok kapcsán, ugye az elveszett századik jó, az elborult drakma a 10 pénz közül egyik megtalálása kapcsán, és ugye a harmadik sokszor idézett példázat ugyanabban a fejezetben a tékozló fiú, aki hazakerül. Ott van az, hogy mikor a gazda megtalálja a századik juhát, ami elveszett, összehívja a barátait, a szomszédja, hogy gyertek, örüljetek velem együtt. Mikor az illető azt, hogy megtalálja a 10 pénzből az egyik elborult pénzét, akkor összehívja az asszony barátai szomszédai, hogy gyertek, örüljetek velem együtt. Szinte túlzásnak tűnik. Mert elgurul egy pénzed, nem hívod össze a szomszédaidat, hogy na, örüljünk együtt, mert megvan az elgurult pénz. Tehát nyilván ott Isten az elveszett jó, elgurult pénz kapcsán az Istentől elgurult, elveszett emberről beszél. És ezért mondja mindegyik példázat végén, nagyobb öröm van a mennyben egy bűnös ember megtérésén, mint 99 igaz további Isten nélküli állapotán. Nos hát, Isten így akar nekünk örülni, és akarja, hogy velünk együtt örüljön, és mi is másokkal örüljünk, és ennek örömhíre kizengjen a szabadítás, a megváltás örömhíre kizengjen a mi életünkből mások felé is. Ebben legyen kegyelmes a mi Urunk hozzánk. Amen. Válasszunk rá a testvérek Isten igei üzenetére. Énekeljük el a 416-os ének első versét. A 416-os ének első versét énekeljük, mely így kezdődik. Ébredj, alvó, hív a szózat, az őrök hangja messze elhat. Áldott légy Istenünk, hogy soha nem hagytad a bukott embert, a te fogságba került népedet örömhír nélkül. Köszönjük, hogy mindig utána mentél a bukott Ádámnak, Évának, Kainnak, Dávidnak, hűtlenné vált népednek, utána még mai gyermekeidnek is, hiszen melyik szülőnek ne fájna gyermeke elesése, melyik szülő ne futna rögtön fölemelni, bekötözni, megsimogatni, megnyugtatni az ő elesett gyermekét. Istenünk, köszönjük, hogy te ilyen atya vagy. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusban elküldted a legnagyobb hírnököt, aki által békességet ajánlsz újra nekünk. Aki nem csak kihirdeti a szabadulást, hanem aki meg is valósítja az élete árán, a mi megváltásunkban. Köszönjük, Atyánk, hogy van esély a helyreállásra, a gyógyulásra, az újrakezdésre, te benned, te általad. Köszönjük neked, hogy nem sújtottad halálos ítélettel sem Ádámot, sem Évát, sem Kaint, sem Dávidot. És nem sújtotta halálos ítélettel Jézus a parázdaságon rajta kapott asszonyt, sem Mária Magdalénát, sem a kabzsi tolvaj Zákeust, hanem meggyógyította őket, kigyógyította őket bűneikből, hogy elmenvén többé ne vétkezzenek. Köszönjük, Atyánk, hogy így cselekszel velünk is. Urunk, érthetetlen ez a csoda, a te kegyelmed munkája ez. Nincs ebben semmi érdemünk. Köszönjük, hogy mi ennek a kegyelemnek az elfogadói lehetünk hittel, azzal a drága reménységgel, hogy Jézus Krisztusban van nekünk is megtartatásunk. Urunk, hadd imádkozzunk azokért, akiket a bűn gyötör, akiknek még nem érkezett el a szabadulás az életükbe. Adj nekik megbékélést veled. Adj nekik megbékélést önmagukkal, helyzetükkel, fele barátaikkal. Könyörgünk a betegekért, szenvedő testvéreinkért. Köszönjük, hogy van hatalmad hordozni törékenységükben is, gyógyítgatni, erősíteni őket. Imádkozunk a beteg gondozókért, adj nekik türelmet, erőt, kitartást mindvégig a betegeik mellett. Kérünk gyermekeinkért, utánunk jövő nemzedékek tagjaiért, hogy ők is a te dicsőséget hordozói legyenek ebben a világban. Köszönjük, hogy velünk maradsz ígéretes szerint a hétköznapok küzdőterén is. Amen. Foglaljunk helyet, drága testvéreim, és mondja el ki a maga csendes könyörgését az Úrnak. Áldott légy, Urunk, hogy elfogadod szívünk csendes könyörgését is. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvérek, hallgassuk meg a hirdetéseket. A szeretett szolgálati persejben mai nap folyamán is még a 3,5 éves leukémiás beteg Mócsi kisfiúnak, Dávidnak a gyógyítására fogadunk el külön adományokat. Szeretettel közöljük, hogy a ránk következő vasárnapon, február 7-én a délutáni 6 órás istentiszteleten alternatív ifjúsági istentiszteletet tartunk, amelyen arra a kérdésre fogunk választ keresni együtt, hogy senki sem lehet vajon próféta a maga hazájában. Az alkalom plakátját a hirdető táblán meg lehet tekinteni. Mindenkit szeretettel várunk erre az alkalomra, mához egy hét este 6 órás istentiszteletre. Hívjunk másokat is erre az alkalomra, amit a fiatal ifis testvéreink fognak előkészíteni, hogy velük együtt ünnepeljünk. Megjött az éjféli kiáltás és a Hírek Izraelből című folyóirat januári idei első száma, akik erre az évre megrendelték, hátul az asztalnál átvehetik ezeket a folyóiratokat. Még nem tudjuk a pontos árát, de már lehet fizetni akár részletekben erre a két folyóiratra is. Rövidesen remélem, hogy közlik a végleges árát, és akkor majd megtudjuk, hogy erre az évre mennyibe kerül. Viszont azt pontosan tudjuk, hogy mennyi erre az évre az üzenet, a református család, a family, ezeknek az árát már közöltük, de van, aki még nem fizette ki, viszont már le kell adjuk az egész évre a rendelés, a pénzt is, és ezért kérem, hogy akik még nem fizettek üzenetre, református családra, family-re, kérem ezt, tegyék meg mielőbb. A family-nek megjelent egy melléklete, egy gyermeklap, az a címe, hogy Cikk-Cakk. Ez is megrendelhető erre az évre, hátul az asztalnál, akit érdekel, hogy a gyermekének, unokájának megvegye, az megnézheti, kézbe vehet, két szám van oda kitéve. Ennek egész évben 6 száma jelenik meg, tehát 2 havonta jelenik meg, és összesen 50 lejve kerül egy évre a rendelés, akiket érdekel, hátul az asztalnál megnézhetik és megrendelhetik. Most arra kérem a presbiter testvéreket, hogy rövid megbeszélés véget maradjanak vissza itt az istentisztelet után a templomban. Köszönöm szépen. Énekeljük tovább, testvérek, a megkezdett 416-os ének második versét. 416-os ének második verse így kezdődik. Halljuk jól az őrök hangját, és örvendeznek, akik hallják. Testvérek, valljuk meg a hitünket a Heidelbergi KT alapján. Életemben és halálomban egyetlen vigasztalásom, hogy mind testestül, mind lelkestül, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltómnak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett. Engem a sátán minden hatalmától megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem esetik le a fejemről. Sőt, inkább mindennek az én üdvösségemre kell szolgálnia. Azért engem szent lelkével biztosít az örök élet felől, és szív szerint hajlandóvá, és készé tesz arra, hogy ezután ő neki éljek. Amen. Áldásra várva énekeljük testvéreim fennálló énekül, a 254 B jelzésű énekünknek az első versét. 254 bélyelzésű ének így kezdődik: erős várunk népünk az Isten. Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.